Vendégem Ihalko Viktória, akit sok szeretettel köszöntök, kezi csókolom.
Jó napot kívánok! Én is köszöntöm önt is és a hallgatókat is.
Egy könyv fog megjelenni, és a sajtó tájékoztató ugye március 20-án?
Igen, a mai napon, 17 órakor
lesz az Európa ponton. És ennek a könyvnek tulajdonképpen az a címe, hogy Magyar rabszolgák itthon és külföldön.
Egészen pontosan a könyvnek a címe az modernkori rabszolgaság és modernkori képzési kézikönyv. Igen.
Na, hát ez a rabszolgaság, ez elgondolkodtat, és amikor erről én olvastam, akkor az hirtelen a középkorban éreztem magam. Szóval akkor voltak rabszolgák, akkor tették velük, amit tettek az urak, és hát erről a rabszolgaságról ebben az értelemben, mint amit a középkorban beszéltünk, most nem beszélhetünk. Viszont egy egész más rabszolgaságról van szó, ami ugye hát szexrabszolgaságnak is hívhatunk.
Hát ez egy nagyon érdekes, egy kicsit visszaugornék a bevezetőjéhez. Igen, tulajdonképpen amikor először elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, és kiejteni ezt a szót, hogy rabszolgaság magyarul, akkor rendkívül furcsán hatott, és
szinte úgy éreztem,
hogy valóban ennek ugyan évezredekkel ezelőtt és évszázadokkal ezelőtt voltak erre példák, de nagyon messze, és már régen megszűnt.
És főképpen nem Európában.
Hát főképpen, és azon belül meg aztán igazán nem Magyarországon. De hát én nagyon-nagyon tévedtem, de igazából persze ez ennyire nem voltam naív, de hogy ahogy egyre jobban beleástam magam, annál inkább egyértelművé vált, hogy a rabszolgaság az nem szűnt meg, egy pillanat is sem szűnt meg, Magyarországon sem. Voltak időszakok, amikor nem volt annyira vizibilis, és természetesen mára, hogy gyakorlatilag minden országban törvények tiltják a rabszolgaságot és a rabszolgakereskedelemet, teljesen illegális és látens probléma, ettől még van, és pont ezért kell beszélni róla.
Hogy lehet megkülönböztetni, vagy hol van az a pont, ahol meg lehet különböztetni a rabszolgaságot, a rabszolgatartót adott esetben, az alkalmazott tartótól, az alkalmazottat foglalkoztatótól?
Először is egy picit így definiálnám a rabszolgaságot, mert úgyis rákérdezett nem olyan rég. Tehát a rabszolgaság az egy olyan állapot, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy egy olyan állapot, ami független attól, hogy az áldozat ebbe az állapotba hogyan került bele. Nem az a fontos, hogy milyen úton jutott oda, nyilván az is fontos bizonyos szempontból, de abból a szempontból, hogy megállapíthatjuk-e, hogy ő most egy rabszolga vagy sem, csak az a fontos, hogy mi ez az állapot. És ezt az állapotot általában úgy szokták definiálni, hogy egy személyt a fogvatartói, vagy fogvatartója, lehet ez egy személy is, olyan kiszolgáltatott helyzetbe hozzák, ahol tulajdonként kezelik, tökéletesen leigázzák őt, nagyon gyakran mozgásszabadságától korlátozzák, de mozgásszabadságában korlátozzák, de mindenképpen lelki terror, vagy akár fizikai abúzus is éri őt, és ezáltal vagy ténylegesen nem tud szabadulni ebből a helyzetből, vagy úgy érzi, hogy képtelen ebből a helyzetből szabadulni.
A kérdés még mindig az, hogy hol van itt a határ. Például, hogyha valaki tart egy házvezetőnőt, azt nem engedi el soha, bár ad neki valami fizetés, de állandóan rászól, hogy ezt csináld, azt csináld, ide menj, oda menj, ezt főz, azt most. Ez már rabszolgaság?
Ott szokták meghúzni a határt, hogy amennyiben mondom, egy olyan trauma éri őt, tehát folyamatos lelki terror alatt van, illetve fizikailag elszigetelik őt. Tehát, hogyha imént említette, hogy nem engedik ki, akkor egyértelmű. Tehát, ha nem engedik el abból a helyzetből, ő változtatni akar, de ezt nem teheti meg, akkor az az.
Igen, tehát egészen addig, ameddig a saját jó szántából nem akar elmenni, mert ugye azt mondták, hogy nem menj el, de ő nem akar ennek dacára elmenni, akkor az még nem rabszolgaság. Hogyha el akar menni és megtiltják, az rabszolgaság?
Ha el akar menni és megtiltják, az egyértelműen az, de attól még, hogy ő nem akar elmenni, attól még lehet, hogy szintén rabszolgaságban van tartva, hiszen van az a lelki állapot, és vannak azok a traumák, illetve van ez a úgynevezett Stockholm-szindróma, amikor az áldozat gyakorlatilag jótevőjének tekinti az ő fogvatartóját.
Igen, tehát nagyon nehéz meghúzni ezt a dolgot, hogy ki és mikor rabszolga, és ki mi az, amiért pénzt, és mennyit, és hogyan kap, és mi az, és ki az, ami miatt oda került, és amiért ebben benne van, és rettetesen nehéz. Mert egy józan észre gondolkodó ember, hogyha nem akarom, nem csinálom, nem megyek oda, és baromira nem fogadom el azt, amit felajánl, mert érzem mögötte, hogy van valami. Vagyis nekem az az érzésem, hogy ebben az egész projektben a megelőzés lenne tulajdonképpen a legfontosabb, mert amikor már nem tudok valamit megelőzni, és benne vagyok, akkor már vakarhatom a fejemet adott esetben, mit lehet és mit kell csinálni.
Akkor már abban a pillanatban, amikor már benne vagyok ebben a helyzetben, akkor már nagyon kevés esély van rá, szinte semmi, hogy én egyedül meg fogom tudni oldani. És ezért van az, hogy minden országban szorgalmazzák, hogy minél erősebb legyen a jelzőrendszer, és a jelzőrendszeren belül azok a szereplők minél komolyabban vegyék a feladatukat, akik az áldozatokat segítik, illetve a bűnüldözésben felelősek. Valóban ez a projekt, ez nem a segítésben és nem a bűnüldözésben, hanem a szemléletformálásban, a prevencióban tud segíteni.
Azt írja valahol, hogy 99%-a a rabszolgaságnak, az emberkereskedésnek láthatatlan marad, és csak 1%-a az, ami úgy felszínre kerül. Hát ez egy iszonyatosan rossz arány.
Hát ez egy nemzetközi arányszám nagyjából, természetesen minden, tehát gyakorlatilag minden
tehát országa
statisztika,
és minden,
minden statisztika becsléseken alapul,
persze,
tehát
persze.
Lehet hogy ez 95, az is lehet, hogy 99.
De 90 fölött már iszonyú, hát szóval.
De minden esetre Magyarországon nagyon közelít a 100%-hoz. Vannak olyan országok, mondjuk Észak-Európa, ahol ez a szám 70 vagy 60, de hogy a lényegen sajnos nem változtat gyakorlatilag, ez egy látens jelenség.
Most azt mondja, hogy Magyarországon van emberkereskedelem?
Igen, azt mondom, hogy Magyarországon van emberkereskedelem, igen. És nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is. Magyarország az emberkereskedelem szempontjából kiinduló tranzit és célország is.
Nézzük a dolgok mögé. Szóval hogy kell elképzelni, hogy tranzit és meg hogy célország az emberkereskedelmet illetően Magyarország?
Először hadd pontosítsak, nagyon fontosnak tartom, hogy a modernkori rabszolgaságot ne használjuk szinonimaként, úgy általában az emberkereskedelemre. Mert az emberkereskedelem, ahogy mondtam, a modernkori rabszolgaság egy állapot, az emberkereskedelem pedig egy folyamat, aminek a során nagy valószínűséggel az áldozat olyan helyzetbe kerül, amit majd később rabszolgaságnak fogunk nevezni. Erre vannak kivételek, de mint említettem, a két jelenség nem teljesen ugyanaz, ha bár nagyon közel áll egymáshoz. Bocsánat, közben mielőtt ezt pontosítottam, elfejtettem, hogy mi is volt az eredeti kérdés.
Hogy Magyarországon van emberkereskedelem, mondta, hogy igen. És tranzit, meg
hogy
célország, tehát
igen.
Hogy kell ezt értelmezni?
Igen. A környező országokban sajnos szintén erős az emberkereskedelem jelensége. Vegyük például Ukrajnát, Romániát, vagy egy kicsit távolabbra Bulgáriát, Moldovát. Moldova kifejezetten, világszinten Moldova a hatodik ország, azt hiszem, legalábbis tavalyi évben a hatodik volt a világszintű listán a modernkori rabszolgaságot tekintve. Tehát nagyon sok olyan ország van, környező ország, ahonnan érkeznek Magyarországra is rabszolgák, főként szexuális kizsákmányolás áldozatai lesznek hazánkban. Ezeknek a főként nőknek, vagy fiatal lányoknak a jó része utána tovább megy, tehát ez a tranzit jelenség, tovább megy Nyugat-Európába, Amerikába.
Magyarországon kipróbálják és viszik tovább, szóval nem tudom ezt a dolgot elképzelni, tehát hoznak csajokat mondjuk Bulgáriából, és akkor Magyarországon mi történik velük, és mi az a pont, amikor ők tovább mennek innen, és tovább viszik őket?
Hát ugye ebben bevallom őszintén, én sem vagyok teljesen, és nagyon kevesen szerintem azok, akik ezt mélyebben ebbe belelátnak ebbe a problémába.
Hát
de általában itt nem időznek sokat, tehát amennyiben ez egy tranzit állomás, annyiban csak annyit jelent, hogy valahogy a határokon át kell jutniuk, és ehhez Magyarország, hogy is mondjam, lehetőséget biztosít. Ez nem azt jelenti, hogy a hatóságok nem üldözik ezt a jelenséget, de ennek ellenére megtörténik.
Nem értem azt a szót, hogy biztosít. Vagyis Magyarország nyugodtan hozzászán vitt tovább, szóval, mert ez a biztosítás ez számomra ennyit jelent, hogy Magyarországra lehetőséget biztosít, ugye? Ezt mondta. Na most...
Ezzel csak azt akartam, azért mondom, hogy ebben nem azt mondom, hogy nincsen bűnüldözés, hanem azt mondom, hogy még mindig nem elég erős ahhoz, hogy teljes mértékben ki tudjuk küszöbölni azt, hogy a hazánkból kiinduljon, illetve hazánkon keresztül működjön emberkereskedői hálózat.
A lányok, akik ebbe belemennek, önszántunkból mennek bele, vagy pedig belekényszerítik őket? Mert azért ez sem mindegy.
Mind a kettő lehet. Van, amikor önszántukból, de nem azzal a céllal, vagyis nem pont, természetesen nem abba az állapotba szeretnének kerülni, és nem abba a helyzetbe, amiben majd a későbbiekben kerülnek, egészen mást ígérnek számukra. Más fizetésért, más jellegű munkát, más helyszínen, amikor pedig megérkeznek, tehát becsapás, csalás áldozatai lesznek, és amikor megérkeznek, és szembesülnek a helyzetükkel, akkor már nagyon sokszor nem rendelkeznek iratokkal, nincs megfelelő anyagi hátterük ahhoz, hogy visszaforduljanak, tehát hogy is mondjam, az önszánt tugból sem igazából egy olyan, tehát nem az igazi jó szó. Igen, az elindulás nagyon sokszor saját maguk mondják ki, hogy igen, de az okok azok mögötte mások.
Van-e statisztika arról, hogy rabszolga kereskedelemnek például hány magyar lány az áldozata, vagy lett az áldozata az elmúlt 5 évben, 2 évben, 1 évben, néhány hónapban?
Vannak kutatások ezen a területen. A pontos számokkal nem tudok szolgálni, annyit tudok, hogy az emberkereskedelem Magyarországon 70-80%-ban biztos, hogy a nőket érinti, de lehet, hogy még magasabb számban a nőket érinti, azonban belül is nagyon magas a fiatalok száma. És a fiatalokon belül pedig a gyermekvédelemből kikerült fiatalok. Tehát szökésben lévő fiatalok,
akik a családtól távol, családdal nem rendelkező, tulajdonképpen elszegényedő, és tulajdonképpen az életüket kezdeni nem tudni, vagy mit nem tudnak semmit kezdeni az életükkel, és ezek lehetnek az áldozatok.
Igen, ők a legsérülékenyebb réteg Magyarországon, a mély szegénységben élők.
Erről sincsen adat, hogy hány, most nem azt kérdezem, hogy hány lesz a rabszolga kereskedelem áldozata, hanem hány olyan lány, fiatal hölgy, nő létezik, aki gyakorlatilag bármi pillanatban áldozatává válhat a társadalmi állapotának vagy rendezetlenségének az oka miatt. Erről sincsen semmi?
Szerintem, tehát a legjobb tudomásom szerint ilyen jellegű statisztikák nincsenek. Természetesen van olyan jellegű statisztika, hogy hányan élnek mély szegénységben. Ugye azt nagyjából tudjuk, hogy a magyar társadalomnak most már lassan 30% vagy 1/3 mondjuk így ebben a szegénységben él, és ezen belül van a mély szegénység. De természetesen a mély szegénység még nem egy olyan ok, ami miatt feltétlenül majd az emberkereskedelem vagy a rabszolgaság áldozata lesz. Ehhez nagyon sok minden másnak is hozzá kell járulnia, és a fő okok közé, világszinten a fő okok közé sorolják a diszkriminációt, tehát azok a csoportok, akiket a többségi társadalomon belül diszkrimináció ér, azoknak, és akkor itt most sorolhatjuk a kisebbségeket, a migránsokat, a szegényeket, a stigmatizált embereket, például az LMBT emberek, vagy éppen a fogyatékossággal élők, az idős emberek, tehát kor szerint is ugye az egész fiatalok és az idős emberek könnyebben válnak áldozatává a rabszolgaságnak. Ezek azok a csoportok, akiket ez jobban érint, hogyha több ilyen szempont együtt érvényesül, tehát mondjuk szegénység, mondjuk az, hogy ő diszkrimináció éri, vagy ezek közé az említett csoportok közé tartozik, és többek között, ami még nagyon fontos, a korrupció jelensége, tehát hogyha minél jobban érinti egy országot a korrupció, annál nagyobb valószínűsége van, hogy az emberkereskedelem az felüti a fejét, vagy erősödik, hiszen az emberkereskedelem, ha határokon átível, akkor valamilyen szinten mindenképpen összefonódik ugye a bűnüldözés hatékonyságával, hiszen vagy hazai, vagy nemzetközi összefogásban, de hát valamilyen kontroll alatt csak a bűnüldöző szervek tudnák ezt az emberkereskedelmet tartani.
Ez nem olyan, mint a kábítószer, hogy üldözzük, de soha nem tudjuk megállítani, soha sem tudjuk utolérni, soha sem tudjuk meggátolni. Csak úgy hajtunk és harcolunk, de hát, hogy is mondjam, füstbe ment terv.
Hát az, hogy 100%-ban ezt fel lehet-e számolni, azt... Hát,
de hogy a 99-ből 18
de nagyon jó lenne, igen, nagyon jó lenne, hogyha kicsit nagyobb erőkkel és nagyobb anyagi és emberi kapacitást raknánk emögé, a probléma mögé, biztos vagyok benne, hogy ez a százalék, ez javulna, tehát hogy csökkenne.
Én azt mondom, hogy ez nem bűnügyi kérdés, vagy bűnüldözői kérdés, hanem társadalmi kérdés, hogy ez a 30-valahány százalék nem lenne, hanem csökkenne 5-re meg 4-re. Nem hinném, vagy legalábbis gondolom én az elmondottak alapján, hogy egy fejlett országban, Európában, akár Németországban, akár Angliában ez a szám, ez lényegesen kisebb.
Nem, önnek igaza van, nem a bűnüldözés az. A bűnüldözés már csak a legvégső...
Az egy folyamatnak legvégső. A megállítása.
Pontosan, ez csak tüneti kezelése a problémának. Ezért is gondoljuk, hogy a könyvünk az egy fontos lépés arra, hogy a tanárok az iskolában, illetve trénerek nonformális körülmények között az ifjúság körében beszéljen erről a jelenségről, ismerjék meg a gyerekek azt, hogy ez a helyzet, ez mit jelent egy áldozat számára, hogy ennek milyen jelei vannak, hogy mik tartoznak a főbb okok közé, és hogyha ezt ők felismerik, ismerik ezeket a körülményeket, akkor könnyebben felismerik, ha olyan helyzetbe kerülnek, ami esetleg vezethet majd a későbbiekben.
De a rabszolgakereskedők, a modern könyv rabszolgakereskedők jól öltözött elegáns urak, hölgyek adott esetben.
Adott esetben, igen.
Akikről az ember álmában nem gondolná, főleg, hogy a tudatlanság magasabb fokon áll, mint ahogy kellene, hogy a szándékuk az megközelítőleg sem jó és pozitív szándék.
Igen, nagyon sokszor a folyamat elején a rábeszélésben pontosan ilyen szerepet töltenek be a jól öltözött urak, akik aztán nagyon hamar eltűnnek a lányok életéből. Ők gyakorlatilag csak átjátsszák az emberkereskedőknek a főként fiatal lányok.
Az emberkereskedők azok színen vannak, vagy pedig a háttérből mindegy mozdulatlan szálként irányítják azokat, akik ezeket a jól öltözött urakat, jó öltözött urak átjátsszák.
Nem lehet ennyire általánosítani, mert országonként változik. Az emberkereskedők, ugye vannak olyan, hogy is mondjam, maffia csoportok, akik több országon át, tehát hogy nem csak egy országban, hanem több országban működnek, és hatalmas hálózattal rendelkeznek. Meg van olyan, amikor csak egy kis család, tulajdonképpen egy kis klán, mondjuk nevezzük úgy, pár falusi települést tart kontroll alatt. Tehát a számokat és az emberkereskedelem, hogy is mondjam, résztvevőket is nem lehet egy homogén egységként kezelni.
Rabszolgaságnak tartjuk-e azt is, amikor adott esetben valaki hihetetlen magas kamatra pénzt ad kölcsön valakinek? Ez rabszolgaság, vagy nem rabszolgaság?
Önmagában még az, hogy nagyon magas kamat.
Adok 100 forintot, a visszaadsz 1000-et.
Igen. Ez semmiképpen sem korrekt, és biztos vagyok benne, hogy ezt is lehet törvényekkel szabályozni. Ez önmagában még nem. Odáig ez akkor válik majd át, vagy akkor fordul át rabszolgasággá, amikor a hitelező vagy a kölcsönadó ezért munkát, tehát azt mondja, hogy rendben van, ha te nem tudod ezeket a magas kamatokat fizetni,
akkor dolgozzál.
És ezek a kamatok, és természetesen itt nincsen tiszta elszámolás, hogy lássa az áldozat, hogy jó, ennyi munkáért a hitelem az ilyen mértékben csökken, és akkor van egy futamidő, ami után ez a munka befejeződik. Természetesen ezek a helyzetek nem ilyenek, és így kerül gyakorta egy ember egész életén keresztül, vagy hosszú éveken keresztül rabszolgaságba, sőt, tovább megyek, az ő gyereke is esetleg.
Igen, szóval változatlan azt mondom, hogy ez modern kornak egy újabb kábítószeres változata, hogyha úgy vesszük ezt a rabszolgatartás, modernkori rabszolgatartó társadalom. Én nem tudom, hogy ebből lesz-e, vagy van-e megoldás világszerte, és hát hogy engem inkább Magyarország érdekel, hogy főképpen Magyarországon.
Én nagyon bízom benne, ennek tényleg az egyik legfontosabb lépése, hogy ez a fiatalok, tehát minél korábban ebből a problémával, mert nyilván vannak olyan jelenségek, amiket egészen fiatal korban nem lehet tálalni, de el lehet kezdeni egész korán arról beszélni, hogy mik a gyermekjogok, mik az emberi jogok, és hogy mik azok a veszélyeztető tényezők, amire oda kell figyelni. Ezt megérti egy egészen fiatal gyerek is, nyilván a saját korosztályának megfelelően kell ezt tálalni, és ehhez kapcsolódóan pedig serkenteni az aktivitást, tehát kampányokba bevonni őket, önkéntes munkára, tehát szorgalmazni azt, hogy ezen a területen végezzen önkéntes munkát, mert ha ő ezt közvetlen látja, akkor sokkal könnyebben elhiszi, hogy ez a probléma létezik, ezt kezelni kell, és hogyha esetleg lát egy ilyen jelenséget, akkor azt...
Igen, de hát hiába látom ezt a jelenséget, hiába gondolom az agyammal, hogy ez tényleg nem jó, de olyan körülmények között élek, olyan elszegényedetten és olyan állapotokban legyen az lakás, vagy éppen a mindennapi életem ellátása, hogy mindenféle álom, amely közül melyik a rém és melyik az igazi, nem tudok különbséget tenni, menekülök abból, amiben vagyok. Hát ahol vagyok, ott kéne elsősorban változtatni, és akkor a fejek is sokkal, de sokkal jobban tisztulnak, ez az én véleményem.
Igen, hát ez az egyén szintje nyilván, de az állam szintjén pedig segíteni kell, hogy ezek az állapotban. Pontosan, tehát hogy ezek az álmok megvalósulhassanak, és azok az emberek, akik ilyen körülmények között élnek, azoknak legyenek fogódzóik ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni.
Viktória, remélem, hogy a könyv sikert hoz, és azt is remélem, hogy emberekhez, akikhez el kell, hogy jusson a könyvben lévő írás, eljusson hozzá. Köszönöm szépen, hogy itt
volt. Én is remélem, köszönöm szépen.
Mihalko Viktória volt a vendégem, ő egyébként az Antropolisz Egyesület elnöke, és egy új könyv kapcsán beszélgettünk itt a Poptalisziában.